Szia! Ebben az interjúban Solyomi Dáviddal fogok beszélgetni, aki a megalkotója az Osztalékból Szabadon című képzési anyagnak. Szia, Dávid!
Szia, Geri! Sziasztok!
No, a beszélgetésünk ugye az egész alapja az, hogy először körülbelül olyan 2013-ban találkoztunk, amikor is eljöttél hozzám egy opciós képzés, emlékszem, hogy nyár volt, és nagy reményekkel vágtál bele az opciós kereskedésbe, és utána nagyon sokat találkozgattunk, beszélgettünk, mert láttam azt, hogy elég közös gondolatvilágban élünk, és nagyon hasonlóképpen közelítjük meg a pénzt, illetve a befektetéseket, vagy a tradinget akkor még. És akkor nagyon sokat beszélgettünk itt a passzívról, hogyan lehet valami passzív, osztalékbefektetés, és stb. És akkor te nagyon sokat meséltél nekem. Ugye azóta eltelt 2 év, és folyamatosan beszélgettünk a részvény, meg egyéb témákról. Engem mindig is a hideg rázott ki az ilyen részvényelemzésektől, meg a nagyon mélyen belemegyünk a közgazdasági témákba, viszont elég profinnak tűntél benne. Hány könyvön vagy túl már azóta?
Hú, nehéz összeszámolni. Évek óta olvasok rendszeresen, és azt számoltam össze, hogy éves szinten nagyjából egy 60-70 könyvet olvasok el, aminek nagyságrendileg 80%-a befektetésekhez kötődik, befektetési témájú. Hát mondanom se kell, hogy szinte mind angol nyelvű, mert hogy a magyar nyelvű irodalom a témában az azért ennél jóval szűkebb körül. És egyébként, hogyha visszautalva arra, amit elmondtál, hogyha nem lettek volna az akkori beszélgetéseink, akkor ma sem beszélgetnénk, ugyanis te annyit kérdeztél azokban a témákban, amik engem foglalkoztattak, hogy egyre inkább afelé motiváltál engem, hogy át kellene adni azt a tudást, amit én összeszedtem évek alatt sok könyvből, befektetési hírlevélből, saját tapasztalatból, és igazából te tetted föl nekem azt a kérdést, hogy nem kellene ezt tanítani, amivel én foglalkozom. Ha ezt a kérdést nem teszed föl nekem, akkor egészen biztos, hogy ma nincsen Osztalékból Szabadon képzés és semmi hasonló tudásanyag.
Na hát örülök, hogy sikerült elindítani ezen az úton, mert egy nagyon igényes anyagot állítottál össze. Azóta annyi történt egyébként, hogy 2015 talán nyarán megismerkedtem azzal a képzési anyaggal, amit úgy hívnak, hogy Osztalékból Szabadon. Azt tetszett benne nagyon nekem, hogy ugyan olvastam néhány Warren Buffett-es könyvet, és alapvetően tradernek tartom magam, de mindig is érdekelt a passzív befektetések világa, viszont soha nem mertem nagyon mélyen belevágni az ilyen, hogyan elemezzünk ki részvényeket, melyik részvényt nézem, tehát valahogy a fundamentális rész igazán önmagában soha nem érdekelt nagyon, főleg azért nem, mert féltem tőle, hogy milyen mélységig kell ebbe beleásnom magam. Viszont egy-két Buffett könyv után azt is láttam, hogy azért bőven van itt mit tudni, és mit feltárni a stratégia kialakítása során, és azt tetszett a képzésedben, hogy nagyon-nagyon rendszer szintű, nagyon struktúrált, és egyértelmű, könnyen használható, és nincs benne akkora pszichóteher, mint mondjuk a kereskedés során. Azért is tetszett továbbá a megközelítés, mert nagyon illik abba a rendszer szemléletbe és struktúráltságba, amit az én oktatásaim is képviselnek, viszont teljesen másfajta embertípusnak, szóval, hogy másfajta portfólió elemként működik. Te hogy látod, mi a különbség a te világodban a trading és a befektetések között, illetve a tradinggel most hogy állsz?
Én eleve azért jöttem el hozzád oktatásra, mert szerettem volna passzív bevételi lábat építeni magamnak. Most már tudom, hogy tévúton jártam, mert a trading az nem ennek a megfelelő eszköze. Én úgy látom, és azóta több beszélgetésünk alapján te is megerősítetted azt, hogy azért a trading az nem a passzív.
Az nem passzív, azzal dolgozni kell.
Így van, hát erre én is rájöttem, illetve ezen szép kis útkeresés közben a tradingnek a pszichológiai oldalával is szembe találtam magam, elég sokat tanultam magamról, és azt tudom elmondani, hogy a két megközelítés az teljesen más, viszont nagyon jól ki tudják egészíteni egymást. A tradinggel nyilván aktívan foglalkozni kell, nézned kell az árfolyamokat valamilyen szinten. Az én megközelítésemben viszont teljesen más csinálsz. Mondok róla néhány mondatot, mert aki aktív trader, az szerintem el se tudja képzelni, hogy miről szólhat egy más típusú befektetés. Az osztalékfókuszú befektetésben te nem részvényekben gondolkodsz, hanem te valódi működő cégekben veszel tulajdonrészt. Például azt mondod, hogy a Coca-Cola számodra egy szimpatikus cég, ebben szeretnél tulajdonossá válni. Ez a cég onnantól kezdve az évről évre megtermelt profitját megosztja veled osztalék formájában. Magyarul egy bizonyos pénzösszeget ki fog neked fizetni évről évre, konkrétan negyedéves rendszerességgel, hogyha a Coca-Coláról beszélünk. Itt az alapvető szempont az, hogy a mögöttes cégnek az állapotát kell tudnod megítélni, és az nem mindig mozog együtt a részvényárfolyammal. Viszont nagyon fontos tudni azt, hogy már rögtön a beszélgetés elején idézzek egy Warren Buffett mondást, hogy price is what you pay, value is what you get. Nagyon gyakran elválik a tőzsdén egymástól az, amennyit egy cég reálisan érhet, és az az árfolyam, amin a részvényeit meg tudod szerezni. Én két dolgot tanítok ebben a képzésben, két dolgot hozok sokkal közelebb az emberekhez. Az egyik az, hogy hogyan tudod megítélni azt, hogy mitől minőségi egy vállalat, mitől érdemes arra, hogy te abban tulajdonossá válj. Magyarul, hogy halászod ki a top minőséget egy elég széles körből, rengeteg részvény közül. A másik pedig az, hogy ezt a jó minőséget, ezt a prémium minőséget, ezt a lehető legjobbkor vedd meg, jó áron, semmiképpen sem túlértékelten szerezd meg, mert a profit itt is a vásárláskor keletkezik, tehát nagyon fontos az, hogy jót és jó áron vegyél meg. Még visszautalnék arra, amit szintén a beszélgetéseink kapcsán mondtál. Amikor voltam nálad a tréningen, akkor azt tapasztaltam, hogy egy nagyon magas szakmai színvonalú és nagyon igényes anyagot raktál össze. És ezt lelkesen is, és abszolút profi módon adtad át. Éppen ezért, amikor feltetted nekem a kérdést, hogy nem akarom-e tanítani én ezt az osztalékos megközelítést, akkor azért voltam nagy bajba, mert az én fejemben annyira rendszerezetten még nem volt összeállva ez az anyag, hogy olyan struktúráltan át tudtam volna adni, ahogy te a saját képzésedet csinálod. Éppen ezért onnantól azért egy jó néhány hónapos munka következett, amíg ezt a rengeteg tudásanyagot, amit összeszedtem évek alatt, szintetizáltam, és egy annyira egyszerűen követhető, lépésről lépésre alkalmazható rendszerét gyúrtam össze, hogy azt tényleg bárki tudja alkalmazni. Szerintem te is abszolút jó tesztalany voltál ebből a szempontból, ahhoz képest, hogy mi volt a kezdeti hozzáállásod a részvényekhez, ahhoz képest azért a tréning végére neked is megváltozott a gondolkodásod ezzel a műfajjal kapcsolatban. És én azt tapasztalom, azokat a visszajelzéseket kapom, hogy ezt a fajta szemléletváltást sikerül elérni embereknél, hogy rájönnek arra, hogy abszolút logikus lépések sorozatával el lehet jutni oda, hogy milyen vállalatokban érdemes hosszú távon tulajdonossá válni, és az is abszolút logikus, hogy mikor érdemes ezt a tulajdonszerzést meglépni.
Azt is egyébként érdemes megjegyezni a traderek számára, hogy nagyon más szemüvegen keresztül kell nézni az árfolyamokat. Tehát, hogyha alapvetően eddig valaki 5-10 éve mondjuk traderkedett, vagy traderkedik folyamatosan, akkor meg kell tudnia azt állni, hogy ne nézzel rá folyamatosan a befektetéseinek az árfolyamára, mert meg tud tőle őrülni. Hogyha beszállt valamiben mondjuk 10 éves időtávon, és azt gondolja, hogy ez tényleg tartja 10 évig, és 3-4%-ot esik napon belül, akkor ugye egy normál trading környezetben arra az ember odafigyel. Ennél épp hogy nem kellene.
Igen, itt alapvetően akkor teszel jót magadnak, hogyha azonosítod az ideális célpontokat és a belépési paramétereket. Megveszel valamit hosszú távra, és tényleg nem kellene ennek az árfolyamát nézegetned napi szinten, még igazából heti szinten sem.
Ebbe tudod, mi a nehéz egyedül? Ha valaki együtt köti az Interactive Brokers-en mind a kettőt, nálam például direkt úgy osztottam fel, hogy van két alszámla, egyik számla az opciós trading, a másik számla az osztalékos befektetősdi, és igyekszem nem átkattingatni minden áldott nap, de azért ez nem könnyű, amikor látom, hogy valami mondjuk 10% mínuszban van, de tudom jól, hogy nem gond, mert hosszú távú a történet, és jó árfolyamon szálltam be. Nyilván nem a legjobban, hiszen a legjobban nem lehet. Tehát azt kell félretenni, hogy itt nem lehet aljat találni, nem találod meg a legideálisabb időpontot, és felesleges nézegetni, meg minden nap ráhigítani.
Így van, a tökéletes piaci időzítés az egyébként bizonyítottan esélytelen, erről a tréningen belül beszélek és elég értékes kutatási adatokat idézek. Igen, csak szemfelnyitó az a rész szerintem azoknak, akik mindenféle aljakat és csúcsokat szeretnének non-stop eltalálni. Én nagyon-nagyon sokat tanultam ezekből az anyagokból, és ezen a ponton bevallom, hogy én is bűnös voltam ebben a hibában, abszolút. Amikor a jelenlegi osztalékbefektetési tudásom javával már rendelkeztem, akkor az első évemet azzal töltöttem, hogy nézegettem a piacot, és szurkoltam, hogy most már majd csak össze fog esni, mert már jó néhány éve emelkedés van, és előbb-utóbb jönnie kellene egy összeomlásnak, amiben olcsón bevásárolhatok. Hát egy elég értékes évet szalasztottam el ezzel, nem kevés olyan lehetőséggel együtt, amiket azóta sem láttam viszont, úgyhogy nagyon-nagyon sokat tanultam belőle.
És szerinted, hogyha valaki elkezd ezzel foglalkozni, akkor hosszú távon, tehát nyilván nem az első pár hétben, mennyi időt kell ezzel foglalkozni napi szinten, heti szinten? Én azt láttam a képzésed után, hogy azért még összeállt, az eltelt egy kis idő, plusz azért napi szinten kezdetben, főleg amikor az ember még a portfólióját próbálja fölépíteni és a súlyokat kialakítani, több időt. Mennyi idő akkor, hogyha már felépült egy portfólió, és tényleg csak monitorozni kell?
Az indulást én valahogy úgy fognám meg, hogy maga a tréninganyag az 10 órányi videóból áll. Értelemszerűen azt végig kell nézni legalább egyszer ahhoz, hogy fel tud dolgozni. Ezt követően szerintem, ha van egy ráérős hétvégéd, akkor egy hétvége alatt a megtanultak alapján a step-by-step folyamatot követve végig tudod nézni a releváns lehetőségeket, tudod azonosítani azokat a célpontokat, amik szóba jöhetnek neked. Tehát mondjuk egy bő két napot azért az elején illik beletenni abba, hogy legyenek potenciális célpontjaid. El tudod kezdeni a portfólióépítést, a tréningen elmondom azt is, hogy egy-egy pozíció esetében miket kell ezt követően figyelned. Én azt gondolom, hogy ha már a monitoring fázisban, amikor már van egy portfóliód, te heti 1-2 óránál többet foglalkozol azzal, hogy a meglévő cégeiddel mi történik, akkor két dolog lehet. Vagy pszichóteher miatt nem igazán azt csinálod, amit én tanítok, vagy a B-verzió, az az ideálisabb, rájössz menet közben arra, hogy téged ennél jóval mélyebben érdekelnek ezek a cégek, és minél többet akarsz róluk tudni. Az nem gond, beszélek a tréningben erről is, hogy hogyan tudsz tovább mozdulni a mélyebb value investing irányba, hogyha téged ez érdekel. Sőt, adok egy nagyon értékes könyvlistát is ehhez.
Szerinted mennyire kell ehhez jól tudni angolul? Nekünk elég alap, hogy angolul olvasunk mindent, ami trading, de ha valaki nem mozog annyira magabiztosan az angol nyelven, mi az a szint, ahova el kellene jutni?
Sokan teszik fel ezt a kérdést nekem, és ami a legfontosabb, nem kell angolul beszélni senkivel. Ha már tudsz angolul olvasni úgy, hogy megérted az írott szöveget, online szótár segítségével is akár, tehát nem időre megy a játék, az már teljesen jó. A lényeg az, hogy én elsősorban amerikai cégek részvényeit veszem, abból építek portfóliót, azért, mert náluk olyan az osztalékfizetési kultúra, hogy ők évről évre emelkedő osztalékot fizetnek, és nem szeretnek osztalékot csökkenteni, magyarul így kiszámítható, folyamatosan növekvő passzív bevételt tudok kapni. Viszont, mivel ezek amerikai cégek, értelemszerűen angol nyelven kommunikálnak a befektetőikkel. Illik megérteni azt, hogyha emelik az osztalékukat, illetve bármi ezzel kapcsolatos menedzsment kommunikációt. Ezek nem jönnek annyira túl gyakran, ezek az információk. A negyedéves jelentések, negyedéves eredményközlések után szokott esetleg néhány mondatot mondani a menedzsment a témában. Nagyon könnyű ezt az információt megtalálni, tényleg néhány mondatot kell tudni értelmezni, viszont szerintem ahhoz, hogy valaki hosszú távon felelős befektetési döntést tudjon hozni, azért ezt meg kell tudni érteni. De ez nem bonyolult dolog, még egyszer elmondom. Tehát megkockáztatom, hogy egy sima középfokú tudás sem kell hozzá, nagyon bőven nem kell hozzá.
Azért ez megnyugtató, hogy nem kell felsőfokú angolra rendelkezni az, hogy az ember az osztalékos világban be tudjon fektetni.
Abszolút, abszolút nincs erre szükség.
Mit mondaná azoknak, akiknek semmiféle pénzügyi, gazdasági végzettségük nincs, de azért vonza őket ez a világ?
Hát azt mondanám nekik teljesen őszintén, hogy én ugyan közgazdászként végeztem, de most jön a megnyugtató része a mondatnak, az egyetemen tanultaknak a töredékét sem alkalmazom ennek a megközelítésnek a gyakorlata során. Nem kell közgazdásznak lenni ahhoz, hogy valaki jó osztalékbefektető legyen, vagy egyáltalán jó befektetővé váljon. Egy nagyon egyszerű példával világítanám meg ezt az egészet. Igazából teljesen logikusan végig gondolva, minden befektetés a világon annyit ér, amennyi pénzt az majd a jövőben a zsebedbe fog tenni. Teljesen mindegy, hogy ingatlanról beszélünk, egy részvényről beszélünk, vagy bármi egyéb befektetésről. Amikor azt próbálod értékelni, akkor mindig azt kell mérlegelni, hogy mennyi pénzt fog az majd hozni valaha nekem. Értelemszerűen, hogyha majd valami pénz csak 10 év múlva jön be, az most kevesebbet ér a te fejedbe, mint amit már holnap megkapsz, de ne bonyolítsuk túl a dolgot. Azt nézed, hogy mennyi bevételek fognak bejönni. Igazából az osztalékos megközelítésben te cégben veszel, valódi működő cégben veszel tulajdonrészt. Azért szoktam a Coca-Colát említeni, mert azt tényleg mindenki ismeri, mindenki tudja, hogy mivel foglalkozik. Az a vállalat egyszerű megérteni. Na most hogy működnek a cégek? Eladnak valamiféle terméket, szolgáltatást, amiből van bevételük. Nyilván ahhoz, hogy ezt a terméket, szolgáltatást előállítsák, felmerülnek költségeik is. Ezt levonjuk a bevételből, a kettőnek az egyenlege a cégnek az eredménye, ami ideális esetben profit, tehát plusz pénzt termelt a vállalat. Nagyon sokan itt mennek félre, megnézik egy cégnek a profit számait, amit nagyon egyszerű megnézni, két gombnyomás, de egyébként megmutatom a tréningben, hogy mit, hol lehet megtalálni. Viszont azt nagyon-nagyon fontos tudni, hogy ezek a számviteli kimutatások, amiktől mindenki retteg, az eredménykimutatás, mérleg és hasonlók, ezek elsősorban az adózás alapjául szolgálnak. Magyarul, amit te ott látsz, mint céges profitot, az nekem, mint befektetőnek nem az első számú információm. Azért, mert simán lehet az, hogy egy cég profitos, a kirakata gyönyörűen néz ki, viszont cserében nincs benne cash. Nem tudna nekem osztalékot fizetni, mert nincsen pénze. Mutatok szemléletes példákat erre egyébként a tréning során, úgyhogy ez teljesen világossá fog válni azoknak is, akik nem közgazdászok. Tehát az osztalékbefektetés szempontjából az a nagyon fontos nekünk, hogy olyan vállalatokat keresünk, amik évről évre egyre több cash-t tudnak megtermelni. Ennek a pénznek egy része, az kell arra, hogy visszaforgassák a vállalatba, hogy az tudjon növekedni, meg tudja őrizni a versenypozícióját, és a többi. Viszont van egy olyan része, ez a nagyon kellemes része, az úgynevezett free cash flow kategória, amire nincs szükség ahhoz, hogy a cég továbbra is hasonló szinten tudjon működni. Ezt az úgynevezett szabad pénzt használhatja fel a menedzsment a lehető legjobban, és ők a részvényesek, azaz ami a tulajdonosok érdekeit képviselik, és ebből a pénzből tudnak nekünk osztalékot fizetni. Ha most egy cég egyre több ilyen szabad pénzt tud termelni évről évre, ezáltal egyre több osztalékot tud kifizetni nekünk, egyre több pénzt tesz a zsebünkbe, akkor az azért belátható szerintem, hogy nem egy rossz befektetés hosszú távon. Megveszed valamennyiért, ideális esetben egyébként elég jó áron vásároltál, hogyha betartod azokat a szabályokat, amiket átadok a tréning keretein belül, és a viszonylag olcsó vásárlásod után évről évre egyre több pénzt kapsz ettől a vállalattól, az egy elég nyerő szituációnak tűnik nekem.
És mennyi az az egyre több pénz? Magyarországon mindenkit a hozam érdekel.
Ez az osztalékbefektetésnek az egyik leginkább félreértett része, hogy mi az az osztalékhozam, meg miért vásárolunk egyébként, és ha teljesen őszinte vagyok veled, és mindenki mással, aki ezt majd hallgatja, félig meddig engem is ez a gondolat tartott a partvonalon egy évig, amellett, hogy a piac összeomlására vártam. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Tegyük fel, hogy a Philip Morris részvénye mondjuk 4 dolláros osztalékot fizet éves szinten, és a részvény kerüljön 80 dollárba. Ezek a számok nagyjából fedik a valóságot. Ilyenkor azt mondhatod, hogy 80 dollár befektetésével évi 4 dollár fog a számládra érkezni osztalék formájában. Ez egy 5%-nak felel meg a befektetésedre vetítve, dollárban egyébként. A gond az, hogy a legtöbben ezen a ponton meg is állnak a gondolkodásban, és azt mondják, hogy ők éves 3-4-5%-ért bizony nem fognak befektetni, még akkor sem, hogyha dollárhozamot nézünk. Két lépéssel vinném tovább ezt a gondolatot. A Philip Morris egy olyan vállalat, ami évente emelni szokta az osztalékait, tehát éves szinten egyre több osztalékot fizet ki a befektetőinek. A másik gondolat, amire szükségünk lesz még, hogy megértsétek a példát, az az, hogy ha a piacon az a jellemző, hogy a Philip Morris nem nagyon szokott ennél az 5%-nál magasabb hozamot kínálni a befektetőinek, magyarul ha 5%-os osztalékhozam környékén meg tudod venni ezt a részvényt, akkor hosszú távon valószínű, hogy jó vásárt csináltál vele. Akkor nézzük meg most ezeket az infókat összerakva. Tegyük fel, hogy a Philip Morris emel 10%-ot az osztalékán. Akkor a 4 dolláros osztalék a 4,4 dollárra emelkedett. A részvény árfolyama, ha nem változna, hanem megmaradna a 80 dolláros árszinten, akkor gyors felszámolással 5,5%-os osztalékhozamot kellene kapnunk. Ilyenkor az szokott történni a piacon, hogy a befektetők észbe kapnak, hogy ez szokatlanul magas, nem szokott ennyit hozni a Philip Morris, elkezdik vásárolni a részvényeit egészen addig, amíg az árfolyam nem kezd el emelkedni olyan szintig, hogy újra kijön ez a megszokott 5%-os osztalékhozam szint. Azaz, megdöbbentő módon 10%-kal kell emelkedni az árfolyamnak 88 dollárig ahhoz, hogy a 4,4-et a 88-el elosztva megkapjuk a tipikusnak mondható Philip Morris-os 5% osztalékhozamot. Tehát, ha te Philip Morris befektető vagy, megvetted a részvényt 80 dolláron, bezsákoltad az első évben a 4 dollárnyi osztalékodat, majd a cég valóban emelt 10%-kal, akkor te azt fogod tapasztalni, hogy egyrészt jövőre már több pénzt kapsz osztalék címén, másrészt a részvényed árfolyama valószínű feljebb kúszott idővel azért, amit most elmondtam, ezért a mechanizmus miatt. Ennél sokkal szemléletesebb példákat mondok a tréningen, hosszabb távúakat, ami hirtelen eszembe jut, az a Johnson & Johnsonnak a nagyon sokszor idézett példája, ott egy 30 éves befektetési időtávot nézek, ezen időtáv alatt több mint 50-szeresére nőtt a cégnek az osztaléka, éves átlagban ilyen 14% körül tudta emelni, és ne lepődj meg nagyon rajta, hogy a cég részvényárfolyama is éves átlagban nagyjából 14% körüli mértékben nőtt. Egyébként egy komplett blokkot, egy komplett modult szentelek a tréningben annak, hogy ezt a hatásmechanizmust, ezt megértsék az emberek, és ezeket a tényeket egy csomó kutatási adattal és egy csomó szemléletes példával is alátámasztom. Miért csinálom azt? Azért, mert egész egyszerűen lehetetlen az, hogy te hosszú távon kitarts egy befektetési megközelítés mellett, egy nagyon eredményes befektetési megközelítés mellett, ha nem érted 100%-osan azt, hogy ez miért működik. Én azt gondolom, hogy az én tréningemnek az egyik legnagyobb erőssége, és ezeket a visszajelzéseket kapom szerencsére, hogy annyira logikusan felépített, és annyira maximálisan érthető, hogy hogy kapcsolódnak egymáshoz a kirakó elemek, hogy mire végignyomja ezt a tréninget valaki, addigra körülbelül az a kérdés merül fel a fejében, hogyha ez ennyire logikus, akkor ezt hogy nem tudta eddig, vagy hogy nem csinálják ezt többen. Ez a maximum, amit szerettem volna elérni, tehát ha valaki azt mondja az elején, amikor több hónapot elkezdtem beletenni ennek a tréningnek az összerakásába, hogy ez lesz a végeredmény, amit én elérhetek olyan emberekkel, akiknek korábban közük nem volt a részvénypiachoz, akkor én annak nagyon örültem volna, és most hál' Istennek azt mondom, hogy ez a tréning az abszolút alkalmas erre.
A következő kérdés, ami általában felszokott merülni az emberekben, hogy jó ez a passzivitás, de hogyan lehet ebből megélni? Az én oktatásaimban is mindig elmondom, hogy ahhoz, hogy valaki mondjuk opciós kereskedésből meg tudjon élni, ne gondolja azt, hogy 500 eurós számla vagy 500 dolláros számla elég, minimum egy 50-100 dolláros számlára van szükség, nyilván életszínvonaltól függően és havi hozamtól függően. Nos, nálad ez hogy néz ki? Mi a tapasztalatod?
Elég széles skálán beszélgettem emberekkel, mióta foglalkozom ezzel az osztalékos témával, és a következő a tapasztalatom. Értelemszerűen vannak olyanok, akik komolyabb induló vagyonnal indulnak, és az esetükben már a 3-5%-os kezdeti hozam is értelmezhető pénzmennyiséget tud hozni a konyhára, esetleg ők már abból is meg tudnak élni. Viszont ez a kisebbség azért. A többségre az a jellemző, hogy egy olyan hosszú távú vagyonépítési lábat tud kiépíteni, aminek az igazi hatásait azt leginkább évtizedes távon fogja érezni. Mit gondolok, vagy mit értek ez alatt? Rendelkezel most egy bizonyos összeggel, egy induló összeggel. Emellette folyamatosan tudsz megtakarítani. Esetleg a trading profitjaid egy részét át tudod csatornázni egy ilyen hosszú távú vagyonépítési, egy ilyen hosszú távú passzív bevételi lábba, akkor azt tudod elérni, hogy évről évre egyre több passzív bevételed fog érkezni, végig kontrollálod ezt a folyamatot, nem adtad ki a kezedből az irányítást, és ami számomra nagyon fontos és nagyon motiváló, hogy mérhetően kerülsz közelebb évről évre a pénzügyi szabadsághoz, azaz ahhoz az állapothoz, ahogy a passzív bevételeid a megélhetési költségeidet fedezik. Szerintem ez abszolút nagyon motiváló, hogy ezt a folyamatot lépésről lépésre tudod követni. Nem térek ki a válasz elől, igazából ahhoz, hogy meg tud nyitni egy számlát, ahhoz megkövetelnek egy minimum összeget, én is az Interactive Brokers-t használom, többek között a te oktatásodnak is köszönhetően. Ha jól tudom, akkor ott egy ilyen 5-10 000 dollár környékén lehet számlát nyitni. Nyilván senkit nem áltatnék azzal, hogy 5-10 000 dollárból megoldható a pénzügyi szabadság és anyagi függetlenség, mert ez nagyon távol áll az igazságtól. Ez egy minimum összeg, amivel rendelkezned kell ahhoz, hogy egyáltalán el tudj indulni, és aztán következik az igazi hosszú távú építkezés. Az én esetem olyan szempontból speciális, ahogy mondtam is neked, hogy én a tréningeden is azért kötöttem ki, mert addigra már igazából cégépítési és egyéb történetek kapcsán rendelkeztem valamiféle vagyonnal, amit szerettem volna passzív bevétellé konvertálni. Tehát én az említett skála két végpontja között helyezkedtem el abból a szempontból, hogy volt egy szabad szemmel látható induló összegem, viszont folyamatosan építem ezt a portfóliót, folyamatosan teszek még mellé, ahhoz, hogy minél stabilabb lábakon álljak, és ahhoz, hogy minél inkább fedezzék ezek az osztalékból jövő bevételek a megélhetési költségeimet. Nem gondolom azt, hogy arra nagyon exakt választ lehetne adni, hogy pontosan mennyiből lehet megélni, ez nyilván függ a te megélhetési költségeidből. Azt szoktam tapasztalni, de ez szerintem nem speciálisan magyar probléma, hogy sok embernél a megélhetési költségek és a rendelkezésre álló vagyon, illetve az a megtakarítás, amit hajlandóak eszközölni, az időnként köszönő viszonyban sincs egymással. Ezt mindig el szoktam mondani a tréningen, nagyon őszintén, hogy az osztalékbefektetés sem egy csodaszer, tehát vagy pénzed legyen most, vagy időd legyen még építkezni, tehát ebből holnapra nem leszel szupergazdag és anyagilag független. Ez egy olyan rendszer, amit hogyha fegyelmezetten követsz hosszú éveken át, akkor tényleg egy nagyon stabil, kontrollált és abszolút kiszámítható, és szerintem a passzivitáshoz legközelebb álló bevételi forrást tudsz magadnak építeni. Ezt tudja ez a rendszer. Én nagyon örültem volna, ha ezt korábban ismertem volna, mert sok tévúttól megkímélt volna. erre jó. Viszont más nem szabad elvárni tőle. Instant gazdagságot nem hoz, ez tény.
Igen, az is mondjuk egyértelműen látszik a kettő között, főleg itt a traderekhez szólnék, hogy mondjuk még itt arról beszélsz, hogy 3-4-5% per év, azt mondjuk egy jobb trading hónapban össze lehet hozni. Viszont azért hozzá kell tenni, hogy abban azért nem volt passzivitás, abban a havi 5%-ban sokkal nagyobb a pszichóteher rajta, és sokkal jobban kell figyelni a piacot. Viszont meg a kockázata is magasabb.
Így van, viszont hadd szóljak közbe, hogy éves 3-4-5%-ért én sem csinálnám az.
Jó, úgy értettem, hogy a kezdeti, ugye, mert az emberek általában rövid távon látják ezeket.
Így van, viszont aki csak a kezdeti, az induló osztalékhozamot nézi, az egy olyan hibát követel szerintem, ami biztos vagyok benne, hogy meg fogja gátolni őt abban, hogy egyáltalán elinduljon az osztalékbefektetés útján. Tudom a saját magam példájáról, ez abszolút így van. Ahogy belátod azt, amit az előbbi rögtönzött Philip Morris példában mondtam, hogy a te teljes hozamodat, a total return-ödet, azt az induló osztalékhozam és az osztalék emelésnek az üteme együttesen fogja majd kiadni, mert az osztalék emelések hosszú távon beárazódnak. Nem vehetsz meg egy olyan pénzügyi eszközt változatlan áron, ami ma már 50-szeresét teszi a zsebedbe, mint korábban, hogy a Johnson & Johnsonra is visszautaljak. Ha valaki ezt megérti, és úgy van fölépítve az oktatás, hogy megérti, onnantól fogva nem éves 3-4-5%-ban gondolkodik, hanem a beszélgetésünk pillanatában reálisan egy éves 10% környéki dollárhozamban lehet gondolkodni. Ha hosszú távú vagyonépítési modellt nézel, és éves 10%-kal számolod az úgynevezett kamatos kamathatást, azért éves 10%-kal már nagyon gyönyörű vagyonnövekményeket lehet elérni. És passzívan, és más kockázati szinttel, és más pszichóteherrel, tehát abszolút igaz az a felsorolás, amit te elmondtál.
Éppként ez a kezdeti mentális blokk bennem is megvolt, amikor a beszélgetésünk elején mondtam, hogy ilyen 2013-ban kezdtünk el erről így intenzívebben beszélgetni erről megközelítésben, és én is eleinte azt láttam, hogy jó, hát 3-4-5%-hez hozzá sem érdemes kezdeni. Viszont a tréningből egyértelműen kiderül, hogy ez egy portfólió elem, ez nem a vagyon 100%-a, amellett lehet vállalkozás, lehet ingatlan, lehet aktív trading. Ez egy hosszú távú láb, amivel érdemes foglalkozni, mert iszonyatosan sok időbefektetés viszont nem igényel. Nyilván kezdetben meg kell tanulni, de hosszú távon ki tudja magát dolgozni.
És felvetek neked egy érdekes kérdést, amire valószínűleg nem most fogjuk megadni a választ, mert biztos kapnánk rá egy Nobel-díjat vagy valamit. Lehet-e olyat kalkulálni szerinted, hogy életérzéssel korrigált hozam? Mondok egy életből vett példát. Nagyszerű érzés az, amikor elmész nyaralni, és a nyaralásod alatt változatlanul ugyanúgy jönnek ezek a pénzek. Adott esetben lehet, hogy több pénzed is bejön, mint amit a nyaraláson el tudsz költeni, vagy elköltöttél, anélkül, hogy a monitor előtt kellett volna ülnöd, és anélkül, hogy stresszelned kellett volna azon, hogy megüti az az árfolyam a stoppot, vagy át kell alakítani az opciós struktúrádat, vagy stb. Tehát egy teljesen más műfajról beszélünk. Ha ezt az éves 10% körüli hozamszintet tudod korrigálni az életérzésbeli különbségével a két megközelítésnek, akkor szerintem nagyon közel tud állni egymáshoz a végeredménynek.
Ebben maximális egyetértek, hogy ez az egész megközelítés személyiség függő is. Mert van, akit például az vonz, hogy minél többet pörögjön a piacon, keresi az adrenalint, keresi a day trade-et, keresi az izgalmakat. Ebben túl sok izgalom nincs. Tehát igazából itt az ember nem az izgalmakért megy el osztalékbefektetőnek.
Igen, nagyon rossz osztalékbefektető lesz az, aki ebben az izgalmakat keresi, és folyamatosan hozzá akar nyúlni a portfóliójához. Itt a legtöbb példában is arról beszélek, és olyan példákat mutatok be a tréningben is, hogy egy ideális pillanatban egy nagyon jó minőségű cégben részesedést szereztél, és több tíz évig szeded az osztalékait, és nem csinálsz semmit. Annak a cégnek lesznek erősebb és gyengébb periódusai is, de számodra a legtöbb ezek közül az csak a piaci zaj kategória, nem feltétlenül kell minden ilyenre reagálnod. Nehéz megállni egyébként, mert sokunkban benne van az a hitrendszerbeli meggyőződés, hogy a pénzért keményen meg kell dolgozni. Szerintem traderként sem biztos, hogy ez nagyon jó, hogyha folyamatosan át akarod alakítgatni a dolgaidat, erről te is beszélsz a tréninged során. Osztalékbefektetőként pedig kifejezetten halálos ez a dolog. Egy olyan példát sem tudok említeni a tréningemben, egy olyan sincsen, hogy megvette valaki a minőségi cégnek a részvényeit, aztán hetente pánik eladta, majd visszavette, és a többi. Tehát a jó befektetési eredmények azok nem így képződnek.
Azzal tudnám ezt összehasonlítani az opciós világban, hogy amikor valaki kiír egy nagyon széles range-et, mondjuk egy 90%-os valószínűségű csatornát, és van hátra 45 nap, és az árfolyam nem csinál semmit, akkor a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy ráülünk a kezünkre, és nézzük, ahogy az idő telik. és abból profitálok. Itt ugyanez a helyzet. Ráülsz a kezedre, tudod, hogy jó időpontban vetted, és várod, hogy az idő teljen, mert az időérték egyben osztalék.
Így van. Itt is az idő által szüreteled a pénzt, ugyanúgy, ahogy az opciós kiírásoknál is, viszont egy dolgot hozzátennék. Létezhetnek olyan esetek, amikor érdemes hozzányúlnod egy-egy pozícióhoz. Viszont ez véletlenül sem árfolyam függő. Az árfolyamot és a cég mögöttes teljesítményét azt nagyon élesen el kell választani egymástól. És a tréningen egy nagyon szép szabálylistát, nevezzük szabálylistának, bár nem szeretem annyira ezt a szót erre, egy megfontolásra érdemes listát adok át azzal kapcsolatban, hogy mikor lehet érdemes hozzányúlnod egy pozícióhoz, mikor lehet érdemes eladnod ezt a pozíciót. Gondolatébresztőként mondom, hogy értelemszerűen az osztalékkal kapcsolatos dolgok fognak nekünk számítani ebben a témakörben, hiszen osztalékból élünk.
És nem az árfolyam, nem egy napi gap down.
Így van. Nem stop loss szólsz ebben a megközelítésben, mert ha ugyanazt a minőségi terméket, magyarul nem változott a cégnek a mögöttes teljesítménye és ezáltal értékesem, ha ugyanazt a minőségi terméket ma jóval akciósabban szeretnék hozzám vágni a piacon, akkor én inkább még veszek belőle, és nem fogok pánik eladni.
Te alapvetően örülsz, ha pirosban van a monitor.
Én nekem azok a kedvenc napjaim. Itt igazából ami meghatározó tud lenni, az értelemszerűen a tőkehelyzetem, mert hogy nem rendelkezem unlimited pénzzel, mint ahogy senki más sem. Másrészt a portfolio management szabályaim, amiket szintén átadok a tréning keretein belül, tehát akármennyire leáraznak egy-egy részvényt, ha abból nekem már nagyon sok van, akkor azért valahol be kell tudni húzni mentálisan azt a féket, mert nem vagyunk hibátlanok egyikünk sem, és nem szeretném a teljes osztalék portfóliómat elsüllyeszteni egy esetleges hibával. Beszélek erről őszintén, beszélek hibámról is a tréningben, hogy mások már el tudják kerülni azokat a dolgokat, illetve beszélek azokról a portfólió kezelési, portfólió építési szabályokról is, amik nekem nagyon bejöttek az évek során, úgyhogy szerintem ideális kiinduló pontot jelenthetnek, és utána mindenki személyre tudja szabni őket esetleg.
Én úgy gondolom, hogy egyébként sokan megijedhetnek attól, hogy úristen, mennyi vállalat létezik Amerikában, hány részvény közül kell válogatni. Mi a tapasztalatod, hogy a rendszered alapján mekkora univerzumban kell gondolkozni, mekkora az a szám, ami potenciális részvénycsomag, amiből kell válogatni?
Mondok néhány tényezőt, hogy mi alapján szoktam szűrni. Ez egyrészt egy jó indikáció lehet annak, aki érdeklődik a téma iránt, másrészt nyilván ez rendszerre akkor áll össze, hogyha valaki ezt a tréninganyagot végig tolja és megérti annak minden részletét. Nyilván én nem vagyok spekuláns, befektető vagyok. Én nem fogadok arra, hogy egy tegnap alapított cég majd egyszer hátha fizet osztalékot. Én olyan vállalatokba fektetek be, amik hosszú évek óta rendszeresen fizetnek osztalékot, minden évben, nem csökkentik ezt az osztalékot soha, és évről évre emelni is szokták az osztalékaikat. Azért, ha elvégzed ezt a fajta minőségi szűrést az amerikai részvényekre, akkor néhány százas nagyságrendű az a vállalat, ami fönnmaradt. Világszinten egyébként több tízezer befektetési lehetőség áll rendelkezésre, ha a részvényeket nézzünk, világbanki adatok szerint. Osztalék fizetési kultúra alapján elsősorban az amerikai cégek érdekesek nekünk, és ha azokat is leszűröd még ez szerint a szempontrendszer alapján, amit én átadok, akkor néhány százra fog csökkenni az a kör, ami nekünk érdekes. Értelemszerűen bejön az, hogy attól, mert valamilyen cég jó osztalékfizetési múlttal rendelkezik és szokta emelgetni az osztalékait, attól még nem biztos, hogy az megfelelő hozamot fog kínálni nekünk, tehát e szerint a paraméter szerint is még szűröm. Nem biztos, hogy elegendő nekem az a mérték, amivel ez a cég emelgetni szokta az osztalékát, erre is rá lehet nézni. Egyébként ezeket nagyon-nagyon egyszerű megtalálni, ezeket a számokat, pillanatok alatt végig lehet szűrni ezt a listát. És emellett, ha te találtál is egy prémium célpontot, még nagyon nem biztos, hogy azt mostanában kéne megvenni, mert lehet, hogy aktuálisan a részvényárfolyama olyan, hogy akármennyire is minőségi az a vállalat, most nem nyújt neked egy hosszú távon jó befektetési lehetőséget, viszont érdemes watchlistre tenned, és a következőkben majd nézegetni az árfolyamát, hogyha azt tetszik neked. És még egy dolog nagyon fontos, enélkül nem lenne teljes a felsorolás, nagyon fontos azt megnézni, hogy az a cég az miből fizeti az osztalékát, tudja-e fizetni az osztalékát. Én nagyon nem szeretem azokat a vállalatokat, amik túlfeszítik magukat. Gyakorlatilag szinte a teljes megtermelt cash-t kifizetik évről évre osztalékba. Miért nem szeretem ezt? Történhet egy olyan baleset, hogy a következő üzleti éve mondjuk gyengébb lesz a cégnek, kevesebb pénzt fog megtermelni. Mi van ilyenkor? Csökkentheti az osztalékát, ezt nagyon szeretném elkerülni. Lehet, hogy megteszi azt a menedzsment, hogy nem akar osztalékot csökkenteni, mert Amerikában azért az a jellemző, hogy igyekeznek szinten tartani az osztalékaikat a cégek, és inkább még növelni is. Viszont itt akkor olyan megoldásokhoz kell nyúlniuk, amik csak átmenetileg tudnak segíteni. Például hitelt vesznek föl, és abból fizetnek osztalékot. A korábban felhalmozott cash terhére fizetnek osztalékot. Ez mind-mind nagyon szép, áthidaló megoldás lehet, de hosszú távon csak olyan cégekben van jó helyen a pénzem, és minden tudatos befektető pénze, ahol a megtermelt pénz, a megtermelt free cash flow, szabad pénzösszeg, az nagyon lazán tudja fedezni a kifizetett osztalékokat. Amit most elmondtam neked, hogy legyen jó az osztalékfizetési múltja a cégnek, lássuk azt, hogy szokták emelgetni az osztalékokat, hogy az induló osztalékhozam piaci összehasonlításban megfelelő, hogy az emelések mértéke rendben van, hogy az a cég stabilan tudja fizetni az osztalékát, és mellé még úgy is árazott az a vállalat, hogy azt most érdemesnek látom megvételre, az azért egy jóval szűkebb listát fogadni, egy nagyon bőven kezelhető szűk listát fogadni. Értelemszerűen piaci helyzet függvényében változik ennek a listának a szélessége. Volt olyan hónap, amikor gyakorlatilag 5-6-8-10 céget láttam ideális célpontnak. Amikor most beszélgetünk, akkor viszont egy korrekció közepén, vagy ki tudja, hogy hol tartunk, de volt egyfajta tőzsdei visszahúzás. Most jóval szélesebb ez a kör, most több tucat részvényt is tudnék említeni, amit egy induló osztalékbefektető nagyon bátran bevelt a portfóliójába a mostani értékeltségük mellett.
Arról beszélni még egy picit, hogy miért kifejezetten csak az amerikai piac, hogy mindenki megértse?
Egy nagyon szemléletes példát hozok a tréningben. Gyakorlatilag olajtársaságok részvényeit hasonlítom össze, és ezek egy részvényre jutó osztalékainak az időbeli trendjét mutatom meg egy táblázatban. Miért olajtársaságokat? Azért, mert ezek a cégek nagyjából ugyanazzal foglalkoznak, pont ugyanannak a mögöttes terméknek az árfolyam ingadozásával szembesülnek a világpiacon. Gondolj bele. Tehát az üzletmenetük hasonló. Ezzel szemben azt látod ebben a táblázatban, hogy mind a brit, mind a francia, mind a brazil cégnek a részvényeinél előfordult az egy vizsgált, azt hiszem, hogy 8-10 éves időtávot nézek ott, tehát ezen periódus alatt, hogy egy adott évben kevesebb osztalékot kaptál, mint az előzőben. Én befektetőként nem szeretnék ezzel a helyzettel szembesülni, mert osztalékokból élek, és nem szeretném otthon a családnak mondani azt, hogy idén kevesebb lett a lóvé, mert az egyik cég úgy döntött, hogy osztalékot csökkent. Viszont ebben a táblázatban azt látod, két amerikai céget tüntettem ott fel, de egyébként többet is betettem volna, a Chevront és az ExxonMobil tettem be a táblázatba. Ők az ingadozó olajár környezet ellenére is nemhogy fenntartották évről évre az osztalékaikat, de éves szinten emelgették is az osztalékokat. Ez nagyon jól megmagyarázza azt a kulturális különbséget, ami az amerikai és az egyéb külföldi cégek között van. Nevezetesen azt, hogy az amerikai cégek mögöttes üzleti környezete, üzletmenete is hullámzik, de te az ő megbecsült befektetőjük vagy, és feléd az üzletmenet hullámzását igyekeznek kisimítani. Magyarul, amilyen osztalékot neked egyszer már odaígértek, azt igyekeznek évről évre teljesíteni, mert abból indulnak ki, hogy te számítasz arra a bevételre. Ezt ők emelgetni igyekeznek évről évre, az emelés mértéke nyilván már tükrözheti azt, hogy milyen a mögöttes üzletmenet, de nem akarnak tőled pénzt elvonni. Ezzel szemben az európai cégekre az a jellemző, hogy ők jóval bevállalósabban esetleg magasabb osztalékot is fizetnek neked egy jó évben, viszont ha jön egy rosszabb év, akkor sorry, akkor a család elé kell állni, és meg kell mondani, hogy apa európai részvényekbe fektetett, úgyhogy ez nem a mi évünk lesz. Tehát ez az, ami a kiszámíthatóságot és tervezhetőséget visszaveti. Nekem abszolút a biztonság, stabilitás és tervezhetőség az elsődleges szempont, amikor az osztalék portfóliómat építem. Ez alá ez nekem nem ilyen izgalmak generálására és hasonlóra van, arra egyébként tökéletesen alkalmatlan lenne. Éppen ezért amerikai részvényekre fókuszálok. Viszont még egy mondatot hozzátennék. Az a rendszer, az a logikai keret, amit átadok, az abszolút alkalmas bármilyen ország részvényeinek a besorolására, megítélésére. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy neki tök jók lesznek az európai részvények is, mert az ő mentalitásához közel állnak, akkor is fogja tudni használni ezt a rendszert. Nyilván valamennyire személyre kell tudni szabni, de ez a keretrendszer ez abszolút alkalmas arra, hogy globálisan bárhol bevethesd.
Az árfolyam hullámzás és pszichoteher kapcsán volt egy nagyon szemléletes példa a képzésed során, amikor összehasonlítottad az osztalék befektetést az ingatlanos befektetése. El tudnád azt mondani, hogy ez hogy volt?
Igen, azért teszem ezt, mert az a tapasztalatom, hogy a részvény az nagyon sokak fejében egy ilyen megfoghatatlan, távoli, misztikus valami, míg egy lakást bárki el tud képzelni gyakorlatilag. És a példa az úgy szól, hogy képzeld el, hogy te laksz egy lakásban vagy házban, ezt elég könnyű azért többségünknek elképzelni, és mondjuk a melletted lévő lakás vagy ház eladóvá válik, és te megveszed azzal a szándékkal, hogy bérbe adod. Biztos vagy benne, hogy bérbe tudod adni, közel van hozzád, könnyen fogod tudni menedzselni a dolgot. Tegyük föl, hogy megvetted, bérbe adtad, szépen hozza hónapról hónapra a pénzeket, átkopogsz, mindig odaadják a pénzt, és rendben is van a dolog. Most bonyolítsuk egy kicsit ezt a nagyon idilli modellt azzal, hogy tegyük föl, hogy naponta bekopog hozzád egy ingatlanos, és tesz egy árajánlatot erre a szomszéd lakásra vagy házra. Nekem az a kérdésem, hogyha te megvetted azt az ingatlant mondjuk hasraütök 20 millió forintért, és a vásárlásod után egy héttel bekopog az ingatlanos, és azt mondja, hogy ez csak 17-et ér szerinte, akkor neked totálisan rossz kedved lesz, elkedvetlenedsz, és ilyen pánikrohamot kapsz, depressziósá válsz, vagy azt mondod, hogy figyelj, nem érdekel az ajánlatod, folyamatosan hozza nekem ez az ingatlan a pénzt, azért tettem bele ezt a 20 millió forintot, mert pontosan felmértem, hogy ez mennyit fog évről évre a zsebembe tenni, ezt hozza, és én ezzel nyugodt vagyok, úgyhogy menjél haza az ajánlatoddal. Az a nagyon érdekes kérdés, hogy az ingatlanodra nem kapsz napi szinten és percenként árjegyzést, nincsen folyamatosan árajánlat rá, ezért jóval kisebb az esélye annak, hogy elkezdesz stresszelni. Gyakorlatilag egy lakást, egy bérbeadott ingatlant, azt tudsz cashflowért tartani, tudsz bevételért tartani, nyugodtan hátradőlve szüreteled belőle a pénzt, és kész. Ezzel szemben megveszed életed első osztalék részvényét, és a szemed sarkából folyamatosan azt fogod nézni, hogy most mennyi az árfolyama. Nem kéne ezt nézned. Negyed évente szépen a számládra fogja tenni a pénzt az a cég, sőt, tudsz olyat is venni, ami havi rendszerességgel fizet. Egyáltalán nem releváns az, hogy holnap, holnap után és azután milyen árjegyzése lesz annak a részvénynek, viszont mivel adott a lehetőség, hogy van árjegyzés, ha ránézel, akkor értelemszerűen befolyásolni tud téged ez az információ. A tréningben mondok egy analógiát erre, amit Warren Buffett tanítójától, Benjamin Graham-től vettem át. Ez a piac úr, eredeti nyelven Mr. Marketes analógia. Szerintem már csak abból a történetből annyit lehet tanulni, hogy azáltal sokkal jobb hosszú távú befektetővé tud válni valaki. A lényeg, hogy ideális esetben a befektetéseit pénztermelő képességére kellene tudnod összpontosítani, és nem arra, hogy az adott pillanatban a hangulat függvényében éppen mások mennyit lennének hajlandóak fizetni azért a befektetésért. Egy ingatlannal ezt könnyű megcsinálni, egy részvénnyel talán eleinte nehezebb.
Még a pszichóban szerintem az is a különbség, hogy a részvénypiacon mondjuk egy interaktív előtt ülve rögtön megnyomhatod a close gombot, mondjuk egy érzelmi rohamból kiindulva, míg egy ingatlan nem fogsz meghirdetni, szerződni, adásvétel, ügyvéd, földhivatal, egyebek. Tehát, hogy ott nem is tudod megtenni olyan gyorsan, mire átgondolod, hogy meg kellene tenni, elment a kedved az egésztől. És körülbelül így kéne kezelni egyébként a részvényt is.
Így van. Felteszem azt a költői kérdést a tréning során, hogy vajon hány házasság maradna, hogyha gomnyomásra lehetne elválni mondjuk interneten. Tehát hirtelen felindulásból elég könnyű megszüntetni, kisztoppolni bármilyen olyan elkötelezettséget, amit eredetileg még hosszú távra gondoltál. És egy részvénybefektetésnél pont ez van. Egy gyengébb pillanatodban simán eladhatod, hogyha úgy gondolod. Nem kellene egyébként. Az én megközelítésem, amit én átadok a tréningben, az nagyon közel áll a Warren Buffett féle befektetési megközelítéshez. Jó minőséget veszünk, nagyon jó áron vesszük, és utána nem nagyon nézegetjük az árát, véletlenül sem aktívkodunk folyamatosan. Buffett mondta, hogy több pénzt keres akkor, amikor horkol, mint amikor aktív, hogy azt vették észre, hogy abszolút az inaktivitás, a tétlenség, a viszonylag kevés tevékenység az, ami profithoz vezet a befektetések terén. Ha hosszú távon jót veszel és jó áron, nem tudsz nem meggazdagodni gyakorlatilag, ha türelmes vagy. És az első kedvezőtlen árfolyam alakulásnál ne kezd el megkérdőjelezni a döntésed minőségét, ezért épül fel úgy a tréning, hogy meglegyél győződve arról, hogy ez a megközelítés működik. A legrégebbre visszanyúló kutatás 1802-ig megy vissza. Gyakorlatilag alátámasztom azt, hogy több évszázada működik már ez a befektetési megközelítés eredményesen, amit én átadok. ha minden rendben van a fejedben, akkor szerintem nem fogod megkérdőjelezni azt, hogy lehet, hogy pont jövő héten szűnik meg működni ez az egész, azért, mert az elsőként megvett részvényed mondjuk csökkent néhány százalékkal árfolyam szinten. Tudni kell kezelni ezt pszichóban, ahogy jönnek a tapasztalatok, és minél jobban meggyőződsz ennek a rendszernek a működőképességéről és eredményességéről, annál jobban fog ez menni.
És egy dologgal szinte biztosan számolhatsz, hogy ellened fog menni a részvény.
Biztosan.
Tehát tuti biztos, hogy látni fogod az elkövetkező néhány évben minuszban, pirosban az interaktív vagy bármelyik képernyőt.
Így van. Hát erre nagyban mernék fogadni gyakorlatilag bárkivel, aki elkezd hosszú távon befektetni. De mondok egy példát, amikor Buffett vette a Washington Postot, gyakorlatilag két számjegyű mértékben, ha jól emlékszem, bőven több mint 30%-kal esett az árfolyama nagyon rövid időn belül, hogy vett belőle egy komoly részesedést. Ő azt mondta, hogy attól, mert csökkent az árfolyam, a cég viszont ugyanolyan jó maradt, ő most miért kezdett volna el pánikolni, szíve szerint ilyenkor ő vesz még. Itt ugyanaz a helyzet, hogyha a portfólió menedzsment szabályaid engedik, és egy komoly mínuszba csúszik az egyik vállalatod, aminek a minőségéről a már említett paraméterek alapján továbbra is változatlanul meg vagy győződve, akkor érdemes még venni.
Elég sokszor utaltál arra, hogy ez is meg az is benne van a tréningben. Össze tudnád foglalni, hogy hogyan néz ki a tréning felépítése, hogyan lehet ennek nekiállni, megtanulni?
Abszolút. Az első modulok egyikében igyekszem egy nagyon szilárd hátteret adni, egy annyira stabil hátteret, ami alapján mindenki meg tud róla győződni, hogy ez az osztalékbefektetési megközelítés ez működik, és megérti ennek a hatásmechanizmusát, hogy miért működik. Itt egyrészt kutatási adatokat összegzek, ahogy mondtam, 1802-ig visszamenve, nagyon emészthető, nagyon érthető formában, és nagyon durván szemfelnyitóan előjön már ebben a blogban az, hogy mi alapján kellene ideális célpontokat választanunk magunknak a későbbiekben. Ha ezzel megvagyunk, akkor miután nem csak közgazdászoknak szánom ezt a tréninget, sőt, kifejezetten nem ők az elsődleges célcsoport, ezért egy modul keretein belül nézek egy fiktív céges esettanulmányt, ahol megnézzük azt, hogy milyen dolgok történhetnek egy cég életében, megnézzük a számviteli kimutatásokat, amiktől mindenki fél, de ahogy én bemutatom őket, gyakorlatilag pont a lényeget lehet megérteni néhány perc energiabefektetéssel, és az a tapasztalatom, hogy nagyon jó visszajelzések vannak ezzel kapcsolatban, tehát abszolút érthető módon átjön az üzenet. Ennek a céges esettanulmány blokknak a végére igazából magabiztosan viszonyul a cégekhez, a részvényekhez még az is, akinek nem volt korábban semmilyen tapasztalata. És ha ennyire megágyaztunk ennek a megközelítésnek, hogy mostanra így tudja a tréning résztvevő azt, hogy érdemes lenne osztalékrészvényekkel foglalkozni, és már kevésbé fél a részvényektől, mert elvesztette ez a kategória azt a misztikusságát, amit sokan hozzákapcsolnak, akkor utána nézzük meg azt, hogy mégis mi alapján tudunk ideális befektetési célpontokat találni, ugyanis azt a több ezres nagyságrendű részvényt, azt le kellene szűrnünk egy kezelhető számúra. Itt megadom azokat a paramétereket, amik mentén szűrünk, elmondom, hogy én ezt hogy csinálom, praktikusan bemutatom az adott honlapoknak a használatát, az adott adatbázisoknak a használatát, úgyhogy egy az egyben bárki, aki ezt a tréning modult megnézi, képes lesz arra, hogy egy célpontlistát összeállítson saját magának. A következő modulban szerintem az eddig elmondottak alapján nem túl meglepő módon arról lesz szó, hogy amikor már tudod, hogy miket vennél meg szíved szerint, akkor hogyan időzítsd ezt a vásárlást, hogyan időzítsd a vásárlásaidat, honnan tudod megítélni azt, hogy egy minőségi termék, egy minőségi részvény, az most éppen olyan áron forog, hogy neked azt hosszú távra már megérheti vásárolni. Mondok egy olyan példát is, amivel bemutatom, hogy ha egy nagyon minőségi céget veszel, de túlértékelten, azzal agyon csapod az egész megközelítést, semmit nem fogsz vele keresni majd. Ez csak egy zárójeles megjegyzés. Aki ezt a, ha jól emlékszem, negyedik modult a tréningben feldolgozza, az el fogja tudni kerülni ezeket a hibákat. Viszont azáltal, hogy te jót vettél és jó áron, azzal még nem vagy teljesen készen, lesz egy kazar részvényed, viszont mi egy portfóliót szeretnénk építeni tudatosan. Úgyhogy a következő modulban ennek a portfólióépítésnek az általam alkalmazott szabályairól beszélek, illetve néhány olyan kérdést teszek föl, ami alapján mindenki közel tud kerülni a saját szabályrendszerének a megalkotásához. Ez nem egy annyira bonyolult folyamat, ahogy esetleg hangzott ebből a félmondatból. Egyáltalán nem kell tőle félni. Nagyon sok olyan praktikus kérdést vetek itt fel, amit nagyon örültem volna, ha nekem bárki feltesz, amikor én indultam. Sokat tudtam volna spórolni és rengeteget tanulni belőle. Miután ezzel megvagyunk, meglehetősen őszintén és tényfeltáró módon beszélek ennek a befektetési megközelítésnek a kockázatairól, illetve az általam elkövetett hibákról is, mert szeretném, hogyha egy teljes package-el tudna útraindulni az, aki ezt a tréninget végighallgatja. Erre a blokkra is maximálisan igaz az, amit az előbb elmondtam, hogy bármennyit megfizettem volna, hogyha ezt valaki nekem készen adja akkor, amikor indultam, sajnos akkor nem volt még magyar nyelvű tudásanyag. Majd pedig egy záró modulként bemutatok két esettanulmányt, két korábbi vásárlásomat, nem elsősorban ilyen önfényezés jelleggel, azt szeretném bemutatni ezeken keresztül, hogy a két kiemelkedő eredményt hozó vásárláshoz semmi olyan döntési kritériumot, semmi olyan paramétert nem használtam fel, ami erre a pontra elérve már ne lenne meg a tréninget végzőnek a fejében magyarul. Pont ugyanilyen minőségű döntést bárki képes lesz hozni, aki ezt a tréninget elvégzi. Azt tapasztalom egyébként, hogy ez a két eset tanulmány ez nagyon komolyan összerakja a fejekben az eddig elhangzottakat, és gyakorlati síkra átterelve megmutatja, hogy akkor hogyan is lehet ebből pénzt csinálni. Ez nagyon meggyőző szerintem. Ez a lezáró modulja gyakorlatilag a tréningnek.
És ha valaki megnézi a tréninget, és kérdése merül föl, akkor hogyan tudsz neki segíteni, hogy tovább tudjon haladni az úton?
Egyrészt a tréning kapcsán adok egy e-mailes elérhetőséget is, de őszintén megmondom, hogy én jobban preferálom a fórumbeli segítségnyújtást. Mégpedig azért, mert az a tapasztalatom, hogy amilyen kérdések fölmerülnek valakiben, azok nagyon gyakran másnál is felmerülnek, csak esetleg nem teszik fel. Éppen ezért, ha már valakinek válaszolok, abban a minőségben, amiben én szeretek válaszolni, azon a szinten, akkor azt már szeretném elérhetővé tenni azt a választ a lehető legszélesebb körnek. És szerencsére az Opcióguru oldalon a tréninget elvégzők számára van egy külön zárt fórumrész, ahol meg tudjuk vitatni ebben a témában a gondolatainkat, kérdéseket lehet feltenni, és az a tapasztalatom, hogy az egész Opciógurus fórummal kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy nagyon segítőkész emberek vannak ott, akik igyekeznek egymás kérdésfelvetéseire legjobb tudásuk szerint válaszolni. Ez abszolút igaz az osztalékos alfórum részre is. Úgyhogy amellett, hogy én is nyilván igyekszem mindenkinek a kérdéseire válaszolni, és én is elérhető vagyok azon a fórumon, az a nagyon pozitív tapasztalatom, hogy a tréninget végzettek is segítik, támogatják egymást, és megosztják a gondolataikat, úgyhogy szerintem az egy nagyon értékes része tud lenni ennek a képzésnek, illetve a későbbiekben a befektetési folyamatot is nagyon jól tudja támogatni.
Azt egyébként kifejezetten jó látni, hogy nem csak opciós témában alakult ki egy segítőközösség itt a fórumon belül, hanem van egy külön fórum, és azt már nem én viszem. Tehát, hogy annak más a gazdája, és nem én, ez kifejezett öröm számomra. No, és zárásként, ha mondjuk találkoznál azzal az éneddel, aki még nem kezdte ezt el, és annó nagyon hezitált, mit üzennél neki?
Az a helyzet, hogy most már jóval rendszerezettebben megvan a fejemben ez a tudásanyag, mint akkor. Mentségemre legyen mondva, hogy akkor nem volt még elérhető sem magyar nyelven, és ha jól tudom, akkor angol nyelven sem semmi ehhez hasonlóan összerakott, alkalmazható rendszer. Viszont a mentegetőzést befejezve, igazából egy Buffett mondás jut eszembe, nem fogom pontosan idézni, de a tartalmát elmondom. Ő azt mondja, hogy Charlie, az ő partnere a Berkshire-nál, és ő mindvégig tudták, hogy mindketten nagyon meg fognak gazdagodni. Egész egyszerűen azért, mert ha te átlagon felüli befektetési döntéseket tudsz hozni, átlagon felüli minőségű döntéseket tudsz hozni, és emellett hosszú távon tudsz gondolkodni, és türelmes vagy, akkor egész egyszerűen nem tudsz nem meggazdagodni nagyon az életed során. Nem tudsz félreugrani a gazdagság elől. Mi kell ehhez? Az, hogy átlagon felüli befektető legyél. Én ezt 1000 ponton alátámasztom a tréning során, hogy az osztalékos befektetési megközelítéssel te nem kicsit, hanem nagyon durván átlagon felüli eredményeket tudsz elérni. A hosszú távú gondolkodást és a türelmet azt értelemszerűen neked kell hozzáraknod ehhez a képlethez, de azért, hogyha a korunk egyik legsikeresebb és legelismertebb befektetője is azt mondja, hogy érdemes ilyen keretek között gondolkodni, akkor szerintem kifejezetten megfontolandó ennek a mérlegelése.
Én is nagyon örültem volna egyébként, hogyha 10 évvel ezelőtt, 2005-ben, amikor elkezdtem opcióval kereskedni, valaki megmutatta volna ezt a megközelítést, mert ugyancsak fél éve foglalkozom ezzel, de látszik, hogy megvan ebben a hosszú távú potenciál, és nem is belegondolni, hogy az elmúlt 10 év alatt mit sikerült volna ebből összehozni, viszont soha nincs késő elkezdeni ezt, azt gondolom, és a fél év az nem túl sok, de látszik az, hogy meg hol vannak ennek a rendszernek az erősségei, és hol van az a fajta gyengeség, amivel nekem magammal kell szembenézni. A pszichóteher, nem nézzük folyamatosan az árfolyamot, és nem trading mentalitással közelítünk az osztalékbefektetéshez. Ez lényegében azt gondolom, hogy minden trader számára egy feladat, de egy gyönyörű szép kihívás is egyben.
Hát örülök, hogy neked is tudtam ezzel segíteni, valamit viszonozva talán az opciós tudásból, amit tőled kaptam, és remélem, hogy sokan lesznek még abban a fórumunkban, és sokaknak tudunk segíteni majd.
Akkor találkozunk a fórumban mindenkivel.
Úgy legyen.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen. Sziasztok.